bűnesetről hall, mindenki elkezd gondolkodni, kialakítani magában egy képet a lehetséges elkövetőről. Ha ezt szakember csinálja, akkor profilozásnak hívjuk. Az ember hajlamos elbízni magát a saját profilozási képességei felől. Főleg, ha rengeteg olyan filmet, sorozatot látott már, ahol ilyen módszert is bevetnek a nyomozásban. Részben szakmai ártalom, de én is sok ilyen filmet nézek. A profilozási tudomány egyik atya és máig legnagyobb szaktekintélye az amerikai John Douglas.
Róla mintázták a Netflix Mindhunter című sorozatának főszereplőjét. A sorozat a 70-es évek végén játszódik, és arról szól, hogy a kezdetben tudománytalannak tartott bűnügyi profilozás hogyan fejlődött és vált végül elfogadottá.
Douglas számos könyvet írt, amelyeknek a többségét olvastam, és pár éve elvégeztem egy általa tartott online mesterkurzust is. Ezzel együtt éppen tőle magától, Douglas-től, illetve a könyveiből tudom, hogy a bűnügyi profilozás, profilalkotás egyáltalán nem olyasmi, amit filmekből, sorozatokból, meg könyvekből meg lehet tanulni. A profilozók képzése az FBI kvantikai központjában történik. A képzésre a legjobb, legtapasztaltabb, magas színvonalon dolgozó ügynököket választják ki. Nekik 2 évig tart a profilozás alapjainak az elsajátítása.
Másrészt a profilozás jóval több, mint egyszerűen bemagolható és aztán GPS-en alkalmazható törvényszerűségek összessége. Douglas így ír erről egyik könyvében.
A profilozó képes nagy mennyiségű bizonyítékot és adatot értékelni, és bele tudja magát élni az elkövető és az áldozat szerepébe is. A teljes bűntényt fel tudja építeni önmagában.
Mindez nagyrészt tehetség, adottság kérdése is. Douglas egyfajta speciális kreatív gondolkodásként írja le a profilozást.
Mindezt előre bocsátva és tudván tudva, hogy lelkes, de képzetlen amatőrök vagyunk, ebben az epizódban alkalmazni igyekszünk néhány leegyszerűsített profilozási eszközt, amiket John Douglas-től tanultunk. Niki és Tamás ügyében is megpróbálunk körvonalazni egy-egy lehetséges forgatókönyvet. 2 gyerek, akiket elveszítettek a szüleik, eltűntek, nyomtalanul.
Békés megyére és annak határmenti kisvárosára rátelepedett a félelem.
Azt mondjam, hogy jól lekarakézzem őket, engem nem fog bántani senki. És erre látod, mi történik.
Szerintem ez az elkövető tényleg ismerhető kislány.
Kiszolgáltatottsága befolyásolhatósága révén könnyen bűncselekmény áldozatává válhat.
Elvettem az ő gyerekeinek a gyerekkorát.
Segített egy holttest elásásában.
Azt gondolom, hogy ez ki fog egyszer derülni.
Kézre került már az ember, vagy meghalt, vagy él.
Én Janecskó Kata vagyok.
Én Sebestyén Csaba. A 2 gyerek, Niki és Tamás.
Eltűntek.
Az elemzéshez John Douglas egy csöndes helyet választott magának mindig, egy könyvtár bizonyos részét, ahol nem zavarta senki. Képzeljük most magunkat egy ilyen helyre, és kezdjük Niki esetével, ahogy ő mindig szokta, a viktimológiával.
A viktimológia magyarul áldozattan, értelemszerűen az áldozat személyiségének elemzéséből, az ő jellemzőiből, körülményeiből kiindulva próbál összefüggéseket keresni és következtetésekre jutni. Vezetette valamilyen specifikus ok ahhoz, hogy pont ő lett az áldozat.
Niki barátkozó, nyitott, kedves kislány volt, akinek ugyanakkor megtanította az édesanyja, hogy a világ tartogat veszélyeket is, ne álljon szóba idegenekkel.
Niki szülei még a megszületése előtt külön váltak. 2 bátyja nála jóval korábban született, amikor még a szülők együtt éltek. Niki édesanyja a válás után minden erejét arra fordította, hogy gyermekeinek a megfelelő ellátást, gondoskodást biztosítsa. Különösen igaz volt ez Nikire. A kislánynak édesanyjával a kezdetektől bensőséges, szeretetteljes volt a viszonya, míg külön élő édesapja 3 éves kora körül került igazán közel hozzá. Az édesapját büszkeség töltötte el, hogy a 2 fiam mellett van egy lánya is. Rendszeresen tartották a kapcsolatot.
A 2 idősebb fiú testvér közül a fiatalabbik egy kollégiumban lakott Niki eltűnésekor, csak hétvégéken járt haza. Az idősebb fiú kicsit zárkózottabb volt, nem igen járt el hazulról. Voltak ugyan barátai, azokkal tartotta is a kapcsolatot, hol ő ment át hozzájuk, hol ők jöttek át Nikiékhez. Edith a válás után nem bonyolódott alkalmi kapcsolatokba, nem jártak hozzájuk idegenek, tehát nem került olyan férfi a család közelébe a válás után sem, aki esetleg máshogy nézhetett volna Nikire.
A családdal kapcsolatban nem merültek fel úgynevezett rizikófaktorok. Életüket nem befolyásolta alkohol vagy drog, a családban senkit nem hoztak bűncselekményekkel összefüggésbe, nem tudni a család környezetében feltűnő kétes alakokról, nem tartotta kapcsolatot bűnözőkkel. Edith egyetlen dolgot említ az édesapával kapcsolatban, ami elindíthatja a fantáziát.
Aztán ugye elkezdett ilyen pénzszállítókocsin dolgozni, már akkoriban, mondom, nem esetleg olyat tudott meg, vagy a haverjaitól, amit nem kellett volna.
A rendőrség nyilván ezt a vonalat is vizsgálta. Tudomásunk szerint semmilyen bizonyíték nem került elő, ami az édesapa vagy a kapcsolatai felé terelte volna a nyomozást.
A szűk családdal volt egyedül szoros a viszonyuk. Nikki nagyszüleivel például sok időt töltöttek, illetve csak közeli rokonokkal találkoztak. Ez alapján kijelenthető, hogy Nikki családi kapcsolatait tekintve nem tartozott kockázati csoportba.
A kislány esetében a kockázatot egy dolog növelte meg, de az jelentősen, hogy gyakran járt haza egyedül. Erről már sokat beszéltünk. Édesanyja egyedül nevelte a gyerekeket, így a család anyagi erőforrásainak előteremtése elsődlegesen az ő feladata volt. Amikor csak tudott, sietett Nikki elé, még az iskolából is átkísérte sokszor a közeli művelődési házba néptáncra. Máskor viszont munka miatt nem tudott Nikkiért menni, ezért döntött úgy, hogy saját lakáskulcsot ad a 7 éves kislánynak.
Nikki eltűnését megelőzően nem történt semmi rendkívüli a család életében, ami a kockázatot növelte volna. Nem zajlott a lakásban olyan felújítás, szerelés, munkálat, aminek kapcsán esetleg valaki, aki ott dolgozott, felfigyelhetett volna a kislányra.
Ugyanakkor az édesanyja elmondása szerint abban az időben építették Gyulán egy nagy cég telefonhálózatát, ami sok munkával járt városszerte és feltehetően sok munkással, akik csak átmenetileg dolgoztak ott hetekig vagy akár hónapokig.
Az ott dolgozók közül is feltűnhetett valakinek a kislány, akit többször láthatott egyedül sétálni. Még azt is megfigyelhette, merre jár, vagy hogy várja-e valaki.
Viszont a munkások rendszerint csapatban járnak, munkaidőben valószínűleg feltűnik, ha valaki leszakadt, külön utakra megy. Ezért szerintem ez a verzió is gyenge lábakon áll.
A profilozás során a viktimológia után a következő lépés a megtalálás helyszínének elemzése. Mit tudhatunk meg a helyszín ismerete alapján az elkövető viselkedéséről?
Nikki holttestét egy műanyagzsákban találták meg a forgalmas 44-es főút mentén a nád között.
A profilozás egyik ide vonatkozó szabálya valahogy úgy hangzik, hogy ha a testet úgy hagyják magára, hogy egyrészt méltóságot, másrészt valamiféle védelmet igyekeznek biztosítani neki, például betakargatják, felöltöztetik, akkor az áldozathoz közel álló valaki akár családtag lehetett a tettes.
De ha a testet csak úgy ott hagyják valahol az út szélén, akkor valószínűbb, hogy idegen volt a gyilkosa. Ugyanakkor a test egy műanyag zsákban volt, ami mégiscsak egy minimális védelmet nyújtott neki, ami abban az irányban mutat, hogy a gyilkosa érezhetett valamit az áldozata iránt. A védelmező gesztus lehet a bűntudat jele. Ezek szerint inkább valószínű, hogy a tettes ismerte Nikit. Itt még érdemes visszautalni arra is, hogy ha Nikit sikerült elcsalni, mondjuk önként beült egy autóba, akkor az úgy történhetett, hogy a kislány ismerte azt, aki a kocsiban ült. De itt, ahogy belga szakértőnk, Kurt Wertelaars is felhívta rá a figyelmet, nem feltétlenül kell mélyebb ismerettségre gondolni.
A kislány szülei valószínűleg elmondták neki, hogy ne álljon szóba idegenekkel, de az idegenekből könnyen lesz ismerős, akár egy felületes találkozás után is. Egy szerelő, vagy bárki, aki megfordul náluk, már is ismerősnek számíthat.
Ráadásul Nikki az édesanyja szerint nyitott, barátkozó kislány volt, aki azt hitte, a felnőttek mind jót akarnak neki.
De menjünk tovább. Nikki halálának pontos oka hivatalosan is ismeretlen. Annyit tudunk, hogy csontjain nem találtak olyan nyomokat, amelyek készszúrásokra vagy bármilyen erős külső behatásra utalnának. Akkor hogyan történhetett a bűncselekmény? Esetleg megfojtották? Ha a megfojtás nem a nyak szorításával, hanem az orr, a száj befogásával, tehát a levegő elzárásával történik, annak a csontozaton nem marad nyoma.
A szakirodalom, például a Sótonyi Péter féle igazságügyi orvostantankönyv szerint, ha az áldozatot kézzel folytják meg, mindig keresni kell a nemi erőszak nyomait is. A két cselekmény nem ritkán együtt történik. Sajnos a szexuális jellegű támadás forgatókönyvét erősíti, hogy a kislány alsó ruhái, a fehér neműje, a nadrágja nem volt ott a holttesttel együtt megtalált ruhadarabok között.
John Douglas egy hasonló ügy kapcsán ezt írta.
A folytogatás arról árulkodott, hogy a tettes a pillanat hevében vált gyilkossá. Az első impulzus a nemi erőszak volt.
Térjünk vissza még a holttest megtalálási helyére. A helyszín arról árulkodik szerintem, hogy a tettes rendelkezett autóval. Ide nehéz lett volna feltűnés nélkül gyalogosan elcipelnie a zsákot. Én úgy képzelem, hogy arra hajtott, egy pillantra kiszállt és kidobta, kigurította a csatorna mellé a zsákot.
Ami érdekes és nagyon fontos kérdés, hogy mikor kerülhetett a holttest oda? Rögtön a kislány eltűnése és meggyilkolása után? Vagy akár évekkel később, közelebb 2001. februárjához, amikor megtalálták?
A kislány haja a műanyag zsákban is éppen maradt. Ugyanúgy befonva volt, ahogy az eltűnése reggelén az édesanyja az iskolába küldte. Ez alapján feltételezhető, hogy elrablása után nem élt annyi ideig, hogy a haja kibomolhatott volna. A szexuális jellegű támadások témájánál már hivatkozott, sok száz megoldott esetre alapozott amerikai kutatás szerint tévhit, hogy a gyerekrablók sokáig tartják fogva áldozataikat. A kutatás arra jutott, hogy az esetek 46,8%-ában a gyerek az elrablása után egy órával már halott volt. Az esetek 76%-ában 3 órán belül halt meg, és az esetek 88,5%-ában az első 24 órában bekövetkezett a halál. Folytassuk még mindig a megtalálási helyjel. Ismét Douglas hoznám fel. A profilozó legendától ezt olvastam egy esetnél.
Az, hogy a holttestet egy elhagyatott helyen találták meg, arra utalt, hogy a tettes jól ismerte a környéket, és tudta, hogy ott nem fogják megzavarni.
Ennek épp a fordítottja lehet igaz Nikki esetére. Annyira nem ideális a helyszín, hogy akár arra is utalhat, hogy a tettes nem ismerte olyan jól ezt a környéket.
Vagy minden esetre nem volt jobb ötlete. Esetleg valamiért nagyon gyorsan kellett cselekednie, és nem volt ideje végig gondolni a dolgot. Elindult, hogy megszabadul a holttestől, adódott egy alkalmas pillanat, nem jött erre éppen senki, azt gondolta, hogy itt jó lesz.
Azt talán elvethetjük az eddigiek alapján, hogy kifejezetten szándékosan valamiféle lelkiismerettől vezérelve tette volna olyan helyre, ahol megtalálják. Ha ezt akarta volna, azért találhatott volna alkalmasabb helyet, mondjuk egy erdőszéli helyszínt.
Ha pedig nem helybéli lenne a tettes, hanem egy idegen, aki mondjuk dolgozni jött a városba egy rövidebb, átmeneti időre, az valószínűleg elvitte volna a holttestet Gyuláról.
A bűnügyi profilok egyik állandó eleme a becsült életkor szokott lenni. Az amerikai kutatás szerint tévhit az is, hogy a gyerekrablók gonosz öreg emberek lennének. Ők azt mutatták ki, hogy a gyerekgyilkosok túlnyomó többsége, 65,8%-a fiatal felnőtt férfi volt 18 és 30 év között. Az átlag életkort 27,8 évre tették. Egy a Nikihez hasonló esetben, amikor az emberrablás fényes nappal lakott területen történt, Douglas azt írta, hogy ez az elkövető oldaláról bizonyos ravasságról és szofisztikáltságról árulkodik, ami alapján az életkorát a 20-as évei végére, 30-asok elejére tette, és ezen belül is inkább a magasabb életkor felé hajlott.
De ezzel az életkor becsléssel is nagyon óvatosan érdemes bánni. Ha valaki korábbi bűncselekményekért hosszabb időt tölt börtönben, akkor az életkorát hajlamosak leszünk alábecsülni. Mert a börtön valahogy úgy működik, mintha azokra az évekre megállna az idő. Tehát hiába 50 éves valaki, ha ebből 20 évet töltött börtönben, akkor könnyen lehet, hogy a profilozó csak 30 évesre becsüli az életkorát. És emlékezzünk rá, hogy az amerikai kutatás szerint a gyilkossággal végződő gyerekrablási esetekben a tettesek kétharmada már volt büntetve más bűncselekményekért. Ezért én inkább arra gondolnék, hogy az elkövető a kora 30-as éveinél valamivel idősebb lehetett.
Az idősebb életkor szerintem azért is valószínűbb, mert az elkövetőnek, mint sejteni lehet, autója volt. Ezzel a következtetéssel Kolozsi László szakértőnk vitába szállt.
És az, hogy autója volt, az nem görgeti az idősebb kor felé?
Nem, szerintem. 98, érted, nem tudom milyen autó lehetett, de akkor is voltak ilyen szutyok, varburgok, vagy barkaszok, vagy bármi lehetett, amit egyébként fiatalon is vidéken meg tudsz szerezni. Tehát, hogy odaadják, elkéred, olcsón lehetett venni. Tehát, hogy mindenféle ilyen megoldás elképzelhető.
Szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a rendőrség milyen szálaknak járt utána eddig.
De akkor amit mondasz a rendőrségnek a képességeiről, meg hogy mit lehet tőlük várni, akkor azt ki lehet zárni, hogy én próbáltam abba gondolkozni, hogy nem nulláról végig gondolni most így 20-valány évvel az összes lehetséges elkövetőt, hanem arra szűkíteni, hogy és akiket a rendőrök még nem szűrtek volna ki valamilyen oknál fogod, akkor ez értelmetlen így, hogyha nem bízhatunk abban, hogy a rendőrök lefutották az összes logikus kört.
Nem bízhatunk abban, hogy a rendőrök lefutották az összes logikus kört, így van.
Nikki édesanyja, Edith, így beszélt Tamás szüleiről és a két gyerekről.
Igen, ugye ők kerestek meg bennünket, mikor eltűnt Tomi, és úgy sokszor úgy beszélgettünk egymással, és már tényleg olyan volt, mintha egymás gyerekei, mintha testvérek lennének a két gyerek.
Kolozsi László szerint a két ügy között jelentősebb a különbség, mint a hasonlóság.
Szerintem csak látszólag hasonlít azért a Tia Tamás ügy a Nikki ügyéhez. Tehát a kiszámíthatatlan és véletlenszerű elem a Tia Tamás ügyében szerintem sokkal több, mint a Nikki ügyében. Én azt veszem észre, hogy ott egy ilyen céltudatos tervezett gondolkodás van valahol ennek a hátterében.
Ezzel együtt is, amikor megtalálták Tamás földi maradványait, a két gyerek tragédiája közötti újabb párhuzam megdöbbentett. Ugye mindkettejükre műanyagba, nejlomba csomagolva találtak rá. Nikki esetében azt mondtuk, hogy ez akár egyfajta lelkiismeretfurdalás megjelenése is lehetett a tettes részéről.
Ez a megállapítás Tamás esetére is érvényes lehet. De ne szaladjunk előre.
Ha visszamegyünk az alapokhoz, és viktimológiai szempontból kezdjük Tamás esetét vizsgálni, nagyon hasonló helyzetet találunk, mint Nikinél. Szerény körülmények között élő, de messze menőkig tisztességes családról van szó.
Még az is párhuzam a két család között, hogy az édesanyja takarítást vállalt. Tamás a József Attila általános iskolába járt, harmadik osztályos volt. Logopédiai kezelés alatt állt, hetente egyszer korrepetálásra járt a Petőfi-szigeten lévő úttörőházba. Az édesanyja, ahogy a rendőröknek elmondta annak idején, nem tudott olyasmiről, hogy Tamás a megbeszélteken túl máshova is eljárt volna szüleit tudta nélkül. Félt a sötéttől, a vihartól, a dörgéstől, a villámlástól. Az iskolában szorgalmas, iparkodó gyerek volt, otthon segítőkész. Édesanyja szerint a felelősségtudata is fejlett volt, a barátai is mind, idézem a meghallgatásból, normális kisgyerekek, normális családi háttérrel.
Nála is egyetlen igazi kockázati tényező azonosítható az, hogy gyerekként egyedül volt odakint. Illetve van itt még valami, aminek talán akkor lehet jelentősége, ha nem zárjuk ki, hogy a tragikus eseményeket valamilyen szerencsétlen véletlen indította el. Tamás osztályfőnöke a kutatás kezdetekor arról beszélt a rendőröknek, hogy a kisfiúnak vannak mozgásbeli problémái is, ezek az úgynevezett finom és nagy mozgásokban is jelentkeznek. Vannak olyan cselekedetei, hogy bár egyedül ül a padban, kiesik. Tornaórán elesik anélkül, hogy valaki fellökné.
Folytassuk a megtalálás helyszínével. Mit árul ez el?
Niki megtalálási helyével ellentétben ez szinte tökéletes helyszín volt. Ha nincs az informátor, talán soha nem találnak rá Tamás földi maradványaira a betonréteg alatt. Legfeljebb csak akkor, ha egy későbbi új tulajdonos nagyszabású felújításba, átalakításba kezd.
Ez nem az a helyszín, amit egy kapkodó, pánikoló elkövető választ, ha csak nincs olyan óriási szerencséje, hogy a kéznél lévő legegyszerűbb lehetőség egyben a legalkalmasabb is.
Tamás esetében sokkal kilátástalanabb profilozással próbálkozni, mint Nikinél. John Douglas sokszor idézi a Roy Hazelwood nevű kollégáját, aki szintén a profilozás alapjait oktatta évekig, és három alapkérdésre csupaszította le a bűnügyek elemzését. Mi? Miért? Kicsoda? Elméletileg, ha az első két kérdésnél rájövünk a válaszokra, akkor megvan a kicsoda, megvan a tettes leírása.
Csak hogy Tamás esetében már a mi-nél elakadunk. Egyelőre semmit sem tudunk biztosan a halála módjáról, a lehetséges indítékról, vagy akár arról, hogy igaz indíték helyett egyszerűen egy szerencsétlen véletlen lehetette a bűncselekmény igazi oka.
Ha hideg fejjel gondolkodó és hidegvérrel cselekvő elkövetőt feltételezünk, felmerülhet, hogy a nejlomba rejtésnek lehetett praktikus funkciója is, de ha erre gondolunk, akkor az is eszünkbe juthat, hogy a gyerek otthon lakója K. Péter hogyan pillantotta meg mégiscsak a gyerek holttestet, amikor a talicska kereke megbicsaklott. Eszerint olyan sok energiát azért nem fektetett V. József abba, hogy a segédje előtt titkot tartson, tehát nem ez lehetett a nejlomba burkolás fő motivációja.
Úgy gondolom, hogy bárki is okozta a halálát Tamásnak, és bárki tette is a testét a fóliába, a lelkiismeret is munkálhatott ebben a gesztusban. Ha már a lelkiismeretről van szó, emlékezzünk rá, hogy K. Péter és V. József is öngyilkossággal vetett véget az életének. Bár az öngyilkosság mindig komplex, nem érdemes egyetlen jól körülhatárolható okot keresni mögötte, azért azzal talán nem tévedünk nagyot, ha feltételezzük, hogy annak a régi napnak az emléke szerepet játszhatott. Podcastunk végéhez értünk. Két olyan történetről beszéltünk, amelyekben alapvető hiányok vannak. Krimíró szakértőnket hallják.
Nyomozati munka, amikor ezek a különböző nyomozati fázisok vannak, az is egy kicsit olyasfajta dolog, mint amikor az ember egy filmet néz, és megpróbálja a kerek befejezett történetté alakítani magában azt a történetet, amit lát. Teóriákat, vagyis történeteket is alkot egy nyomozó, megpróbálja kitalálni, hogy ez a történet, akkor ez a története a Attila Tamásnak, ez a történet, ez hogyan függ össze a V. József történetével, hogyan függ össze a szülők történetével, és megpróbálja a befejezést, tehát a megoldást megtalálni ehhez. A nyomozati munka az azért is fontos, mert hogy ehhez a befejezéshez, tehát a lezárás megtalálásához az elemeket beépíti, mint ahogy a film is folyamatosan építi föl a történetét, hogy aztán lezártnak és befejezetnek tekintsük. És itt nincsenek meg elemek. Alapvető elemek hiányoznak mind a két történetből. Egy kicsit olyan, mintha lenne egy matematikai egyenletem, aminek nincs meg a megoldó képlete, vagy olyan, mintha játszanék egy ilyen kaparós sorsjegyjátékot, de nem tudok lepaparni belőle három számot, ezért nem tudom meg, hogy nyertem-e. Nem is arról van szó, hogy a filmeknek happy enddel kell végződni, nem a happy end a lényege, nem a happy endet várja el a néző, hanem azt, hogy megértse, lezárt legyen, és befejezett. És a befejezettség az a történet megértését is jelenti, és És itt nem értjük ezeket a történeteket. Akár még, hogyha a legrosszabb eset történik is, Niki esetében úgy nincs meg a kabát, nincs meg az aranyfülbe való ezzel a piros kis égkövel, és nincsenek ugye alsó nemük. Ez, amikor ezt a történetet összerakom, ezek az elemek egyértelműen egy olyan befejezés felé mutatnak, hogy a szülő lennék, nem biztos, hogy ezt hallani akarom. Mégis inkább hallani akarom, mint hogy a történet befejezetlenül maradjon. A történetnek, ha vége van, akkor ez sokkal megnyugtatóbb érzés, egy gyász folyamat lezárása. Az, ami a gyerekekkel történt, az a gyerekek története, az összefügg azzal, hogy a szülőknek is van egy története, ez a szülők története, ez pedig a gyász feldolgozásának a története. És a gyász feldolgozásának története az a gyerek történetének a pontos ismeretével ér véget. Azzal, amikor megtudom, hogy mi történt, azzal tudom magamban eltemetni. Mindaddig, amíg kérdéseim vannak, addig felébredek, és ezek a kérdések izgatnak engem, de abban a pillanatban, amikor valamiféle befejezésről tudok, akkor be tudom ásni a föld alá a történetet.
Sokat gondolkodtunk azon, mi lehet ennek a podcast sorozatnak a méltó lezárása. A benne elmesélt tragédiákra nincs feloldozás, nincs megnyugtató magyarázat. Ez már az a terület, ahol egyedül a művészet nyújthat némi vigaszt. Az én képzeletemet Andersen egyik meséje ragadta meg. Ez fejezte ki legjobban a bennem kavargó érzéseket. Így szól. Búsan, szomorúan kondul meg a lélek harang, mikor egy gyermek haldoklik itt a földön. De ilyenkor a Jóisten mindig leküldi egy fényes angyalát, s ez karjára veszi a holt gyermeket, és ekkor hófehér szárnyát kiterjesztve elrepül mindazon helyekre, ahol a gyermek örömest játszott,
s ott leszed egy csomó virágot, és ezt is felviszi az égbe, hogy ott még szebben viruljanak. A Jóisten ilyenkor minden egyes virágot keblére öle, de azt, amelyik a legkedvesebb előtte, azt megcsókolja, miáltal a virág hangot nyer, s a perctől fogva ott énekelhet az üdvözültek karában.
Üzenet azoknak, akiknek esetleg eszébe jutott egy már majdnem elfelejtett emlék, vagy rendelkeznek bármilyen információval, amit eddig nem mondtak el. Bármelyikünk lehetne az áldozatok családtagjainak a helyében. Amire ilyen helyzetben mindenkinek szüksége van, az az információ. Bármilyen információ. Sokszor egy jelentéktelennek tűnő apró részlet segíthet a családnak a feldolgozásban, vagy a rendőrségnek az ügyek megoldásában. Csak azt tudjuk feldolgozni, amiről tudjuk mi az, amit ismerünk. Egy kirakós darabjainak nincs önmagában értelme, de az egész képnek nélkülözhetetlen eleme lesz. Soha nem késő. Ha esetleg most a podcastot hallgatva jutott eszébe valami, amit korábban nem tartott fontosnak, vagy ha esetleg ismer valakit, akinek lehet valamilyen tudása, vagy esetleg úgy érzi, van bármilyen információja, akár Niki, akár Tamás esetéről, kérjük, forduljon a rendőrséghez. Ha nem akar a rendőrséghez fordulni, fordulhat hozzánk is. Szülőként mi is átérezzük ennek fontosságát, és elkötelezettek vagyunk a feldolgozási folyamat segítésében. Podcastunkat is ezzel a céllal készítettük. Keressen minket az anonimitást biztosító e-mail címünkön. eltuntek@proton.me eltuntek@proton.me Az Eltűntek podcastot készítette Janecskó Kata és Sebestyén Csaba. Közreműködött Hajduk Károly, Kolozsi László, Munk Veronika, Nádori Lídia. Hangmérnök Cicó Dániel. Zene és sound design Tövisházi Ambrus. Rendező Bisztrai Sándor. Producer Janecskó Kata, Fazakas Péter. Együttműködő partner Partizán.